Én nagyon szeretek tanítani, hiszen nagyon sok olyan tudásanyagunk gyűlt össze, amit érdemes átadni a következő generációknak, aki ilyen nagyon súlyos ember közé, tehát ember-ember által elszenvedett traumák gyógyítására adná fejét, az már készen kapjon sok minden módszert, lehetőséget.
Cordelia Shakespeare Lear királyának legifjabb lánya. Hű apjához, akit odaadóan szeret, de ezt nem szép szavakkal mutatja meg, hanem segítséggel. Hallgat és segít. A Cordelia Alapítvány is ezt teszi, immár 26 éve. Munkatársai menekültek tízezreit hallgatták már meg, és segítettek az otthonukat, családjukat elhagyni kényszerült, gyakran megkínzott, megalázott embereknek. Ritkán hallani róluk, csendben teszik azt, amit jónak látnak, ami a hivatásuk. Segítenek. A selfie vendége az alapítvány létrehozója és vezetője, dr. Hardy Lilla orvos-pszichiáter. A Szabad Európa podcastját hallják, én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem!
Amikor legutóbb beszélgettünk, az április eleje volt, és akkor az alapítványnak a legfontosabb tennivalót az Ukrajnából érkezők adták. Ez hogy alakult azóta? Most már eltelt több mint fél év.
Azóta még több tennivalónk van, mert hogy még több ember érkezett, és hát rengeteg helyen vannak elszállásolva, ezeket a szállásokat föl kellett deríteni. Ugye erről nem nagyon volt információja senkinek, hogy ki hol merre van az országban, ki marad itt, ki megy vissza, ki megy tovább. A kicsi alapítványt meg kellett növelni, hogy elég ember legyen ennek a sok-sok személynek az ellátására. Bővültünk új, fiatal, energikus terapeutákkal, akiket egy kicsit be kellett varázsolni a trauma világába, meg kellett őket tanítani nagyon sok mindenre, például, hogy dolgozzanak tolmáccsal. Be kellett tanítani egy új tolmácsgárdát, hogy kell a pszichológiai, pszichiátriai anyagot tolmácsolni, hogy kell egy beteggel beszélni, hogy kell egy terapeutával beszélni, ugye az sem mindegy.
Mennyit változott, vagy miben változott, inkább ezt mondanám, a trauma, amivel a most érkezők jönnek. Tavasszal nagyon sokan úgy jöttek, hogy még csak várták ezeket a támadásokat, és a félelem hajtotta őket. Most már nyilván többen vannak azok, akik át is élték ezeket.
Ez így van, nagyon sokan, gyerekeket is beleértve, ami rendkívül tragikus, hosszú időszakokat vészeltek át pincékben, ilyen föld alatti rossz higiénés viszonyok között, zsúfoltságban, éhezve. Tegnap előtt beszéltem valakivel, aki mondta, hogy 14 napig voltak pincében, anya és gyerekei, tökéletesen élelem nélkül. Na most nyilván ott összeadták, amik volt, meg amit lementettek a pincébe, de hát éheztek 14 napig, és aztán tudtak csak elmenekülni egy szatyorral a kezükben. Házukat lebombázták, minden a földdel egyenlő, szóval szörnyű veszteségeket szenvedtek. Plusz, ugye a férjeik, szüleik, rokonaik ott maradtak életveszélyben.
Hiszen a férfiaknak harcolniuk kell.
Igen.
Amikor beszéltünk, akkor a gyerekekkel talán még nem annyira foglalkoztak. Az, hogy bővült a csapat, ahogy ön is mondja, ez azt jelenti, hogy a gyerekekre specializálódott szakemberekkel bővültek?
Igen, gyerekpszichológusokkal. Az egyik közülük két nyelvű, a másik kettő pedig magyar, úgyhogy nekik meg kellett tanulni tolmáccsal dolgozni, ami nagyon furcsa volt az ő számukra, mert soha életükben nem dolgoztak tolmáccsal. Most arra már megtanulták.
Arról szeretném kérdezni, hogy hogyan lett pszichiáter, és hogy miért pont ezt a ágát választotta ennek. Én tudom, hogy a szülei szintén pszichiáterek voltak. Ez az orvosi pálya, vagy konkrétan a pszichiátria felé lökte önt, vagy pedig ez egy teljesen önálló, nem az ő hatásukra létrejött választás
hát
volt.
Persze, hogy ez nyilván, hogy benne volt ez is, hogy igen, sűrűn látogattam gyerekkorom óta a pszichiátriai osztályt, meg a pszichiátriai gondozót, ahol a szüleim dolgoztak. És hát nyilván, Tony, beszélgetések is a betegekről folytak, a környezetről, a lehetőségekről, a szakmáról. Úgyhogy otthon is folyton, ahogy ma szokták mondani, szakmáztak. Engem is sűrűn bevittek a pszichiátriai osztályra. Úgyhogy én megszoktam ezt a légkört, és nekem teljesen otthonos volt. Sokkal otthonosabb, mint a kinti világ, ahol azért nagyon kemény emberi harcok és emberi küzdelmek folynak. Szemben a pszichiátriai osztályokkal, ahol tulajdonképpen minden megengedett, hiszen minden elfogadott. Úgyhogy valahogy egy ilyen laza légkört észleltem én gyerekkorom óta. Persze ott is megvannak a maguk furcsa viszonyulásai az embereknek, de a számomra nyilván evidens volt, és könnyen kiismerhető, hiszen ebben is szocializálódtam.
És aztán végül egy elég speciáliságát választotta a pszichiátriának, ami hát nagyon kemény, azt gondolom, és majd nyilván a szupervízióról is fogunk egy picit beszélni. De mi az, ami miatt errefelé ment el? Ugye akkor, amikor ön elkezdte ezt a pályát, pályakezdő volt, akkor azért kínzás áldozatokkal nem nagyon lehetett itt Magyarországon találkozni. Hogy került bele ebbe a részébe a szakmának?
Ez nagyon érdekes volt, 1991-ben én akkor a Lipóton dolgoztam, az Opniban, méghozzá a Völgy utcai pszichoterápiás osztályon. És akkor a főnököm egyik nap bejött a reggeli megbeszélésre, és mondta, hogy gyerekek, ki tud közületek angolul. És akkor én voltam az egyetlen, aki akkoriban tudott angolul, és föltettem a kezem, persze, hogy én. Azt mondja, hogy hát akkor Lilla ötözön, menjen a Tudományos Akadémiára, nehogy magázottunk, nem tegeződtünk, ahogy ma szokás, akkor még nem. Menjen oda, valami konferencia van angolul. Hát mondom, jó van, de hát miről szól az a konferencia? Szóval fogalma nincs, de valami kínzásról. Jézus Mária, én oda nem megyek. De azt mondja, hogy azt mondta, hogy hát ez az ordré, muszáj menni, menjek, mert valakit kell delegálni az intézetből. Hát akkor persze, hogy mentem. És annyira érdekes volt ez a pszichiátriának, illetve a medicinának egy teljesen föltáratlan területe volt akkor, hogy így szoktam mesélni, hogy mint a Mici Mackó a mézes köcsökbe, hogy ott el is szívtam magam ezzel a sok tudás mézével, és aztán benne ragadtam.
Beszippantotta ezek szerint.
Abszolút.
És akkor onnan tulajdonképpen lehet mondani azt, hogy egyenes út vezetett erre a területre? Külföldi szakemberekkel találkozott ott elsősorban?
Elsősorban dán szakemberekkel találkozta, akik elmesélték, hogy alapítottak Kopenhágában egy traumaközpontot, ahova szeretettel várnak, és egy kis képzést is tudnának adni, illetve bemutatnák, hogy működik a traumaközpont. És akkor kimentem, és egy hétig ott tanulmányoztam, hogy ők hogyan is dolgoznak. Hát persze még inkább fölvillanyozottam, hogy ez írtó érdekes, mert ők akkoriban megkínzott, bántalmazott menekültekkel dolgoztak.
Ez a délszláv háború idején volt, tehát nyilván főleg velük találkoztak.
Valószínűleg, én ugyan pontosan már nem is emlékszem, csak arra emlékszem, hogy ők viszont nem dolgoztak tolmáccsal, mert ők csak olyan státuszos menekülteket fogadtak, akik már tudtak dánul. Tehát ez egy teljesen új dolog volt, ez a tolmácsos munka, mert ugye itt mi a menekültáborokba mentünk, nevesen Nagyatáddal kezdődött a történet. Először, ahol a boszniai menekültek voltak, és tolmácsokra volt szükségünk ahhoz, hogy elkezdjük. De hát nagyon botladozva kezdődött az egész, mert ugye ez egy teljesen töretlen ugar volt, vagy minek nevezzem, járatlan út volt. Úgyhogy azt se tudtuk, hogy kell megkülönböztetni a megkínzottat a nem megkínzottól, hogy találunk itt betegeket, mert hogy a pszichiátriában járatosak voltunk, de ezen a szakterületen nagyon nem.
Ők tudnak arról, hogy betegek?
Hát betegek is, meg nem is.
Azt mondják, hogy akinek el kell hagyni a szülőföldjét, az olyan traumatizáltnak tekinthető, aki nem egészséges. Ez a legnagyobb trauma, ugye a talajvesztés, az otthonvesztés. Tehát ebből a szempontból minden menekült kezelésre szól traumatizált.
Traumatizált, de hát az ember a traumáján túl tud lenni, mert van egy egészséges megküzdő képessége. Csak minél hosszabb ideig tart ez a trauma, ugye ez az egészség és reziliencia, azaz a traumából való gazdagodó, megküzdő gazdagodó képesség között az ember így mozog folyamatosan. Na most minél súlyosabbak, hosszabban tartóak ezek a traumák, az egyén annál sérülékenyebbé válik.
De milyen érdekes, hogy fogalmaz, hogy a traumából gazdagodó képesség. Mit lehet gazdagodni egy traumából? Erőt gyűjtünk, immunissá válunk a következő megpróbáltatással szemben?
Olyan megküzdő mechanizmusok támadnak föl az emberben, amik addig esetleg teljesen ismeretlenek voltak az egyén számára, és nagyon sok új élettel kapcsolatos megoldási lehetőséget tár fel a személy számára. Tehát azt mondjuk, hogy a traumából épülve gazdagabban kerül ki. Nagyon sok ember azonban nem így van, hanem lesújtja a trauma, és belebetegszik. Na, ekkor beszélünk poszttraumás stresszavarról, depresszióról, szorongásos kórképekről, stb.
És ezekből ki lehet jönni? Csak szakemberrel lehet belőle kijönni?
Nem, hiszen a betegségekből van spontán gyógyulás. Ugye nagyon sok ilyen betegség van, hát nem minden betegség igényel be a orvosi beavatkozást. Van, akinél igényel, van, akinél nem igényel. Van, aki mutat traumás tüneteket, alvászavar, rémálmok, szorongás, rossz kedély állapot, stb. De ez aztán szép csöndesen megoldódik, ahogy biztonságos körülmények közé ér.
Egy korábbi interjúban azt mondta, hogy tulajdonképpen végigment az alapítványon a háború. Tehát elkezdte a munkát ugye a boszniai menekültekkel, aztán, ha jól emlékszem, 96-ban jött létre ez az alapítvány. Igen. Arról majd kérem beszéljen egy pár szót, hogy miért jött létre ez az alapítvány. És utána jöttek sorra afgánok, irakiak, szomáliaiak, tehát nagyon sok felől érkeztek. Nyilván megadta az alapgyakorlatot, az, amit a boszniaiakat tapasztalt, de mégis ez egy más kultúra. Tehát van különbség, kulturális különbség, trauma és trauma között. Egy muzulmán kultúrkörből érkező valaki más traumákat szenved el, másként él meg helyzeteket? Traumaként él meg esetleg olyat is, amit mondjuk egy európai háborús övezetből jövő, vagy egy ukrán nem él meg traumaként?
Nagyon érdekes a kérdés. Én azt gondolom, hogy a trauma az, amit az egyén traumatikusnak él meg. Úgyhogy nem azt mondanám, hogy kultúra függő, bár ez is benne van. Sok minden benne van. Ez is benne van, hiszen most eszembe jutottak ugye azok a muzulmán Magyarországon élő személyek, akiknél a második generációból már nem muzulmán hitűt akarnak feleségül venni, vagy nem ahhoz akarnak férhez menni, hanem valakihez, akivel összeakadtak és összeszerelmesedtek Magyarországon. És hogy ez milyen nagyon nehezen emészthető a szülők számára, ha egyáltalán. Úgyhogy nagyon sok esetben benne van a kultúra is, sok esetben azonban nincs, például a háborús traumák esetében. A kultúra ebben az esetben, amit most éppen idéztem, ez nyilván a második generáció kapcsán kerül felszínre. Az első generáció, ha háborús traumát szenved el a világ egyik csücskében, vagy a másik csücskében, az szinte ugyanolyan nyomokat hagy. Nem így a börtönben megkínzott áldozatoknál. Én emlékszem, iraki menekültek mondták, mikor kérdeztük, hogy elszenvedtek-e annak idején a Saddam Hussein börtöneiben kínzást, megalázó bánásmódot. Mondták, hogy igen, de ez hozzá tartozik egy iraki férfi életéhez. Amitől megdöbbentünk, hogy létezik ez. Hát azért egy ilyesmi, ilyen történet, egy hosszú ideig tartó mindennapi kínzás a legkülönfélebb módokon nem tartozik hozzá.
Ha ő azt mondta, hogy hozzá tartozik a mindennapokhoz, azt jelenti, hogy könnyebben is dolgozta fel?
Jobb volt a reziliens képességük, hiszen ez alatt a kód alatt futott, hogy ezzel nekem meg kell küzdeni, hiszen az élet megy tovább. Talán több erőtartalékot tudnak így mobilizálni, mozgósítani ezek az emberek.
Lehet-e mondjuk százalékban kifejezni azt, hogy azok közül, a menekültek közül, akik az önök látóterébe kerülnek, hányan súlyosan traumatizáltak? Tehát például mondjuk egy afrikai térségből jövő, vagy egy arab térségből jövő, vagy egy európai térségből jövő, vagy nincs különbség?
Nem így van különbség. Nem így van különbség. A különbség az úgy van, hogy például vannak olyan, mondjuk ha Afrikát mondta, akkor nézzük Afrikát, Szomáliából érkező kisebbségi csoportok jöttek egy időben Magyarországra is. Voltak olyan csoportok, ahol 90%-uk súlyos PTSD-s tüneteket.
Borzasztó nagy szám.
Ez egy iszonyú nagy szám. Vannak olyan csoportok, akik mondjuk Afganisztánból jönnek, tehát más, abszolút más területről, tálib invázió ideje alatt jöttek sokan. 50%-uk volt körülbelül tüneteket mutató traumatizált személy. Vannak olyan populációk, például amerikai felmérések szerint átlag populáció 5-15% a PTSD, és ott mondjuk nincs háború, már nagyon régóta,
igen.
De hát mégis az úgymond egészséges populáció 5-15% posztraumás stresszavarban szenved.
96-ban létrejött a Cordelia Alapítvány. Miért gondolta azt, hogy ezt létre kell hozni?
Hát közben azért abból a csipetnyi dán orvos csapatból egy mozgalom már nőtte ki magát. A trauma rehabilitációja, egészen pontosan a bántalmazott, megkínzott személyek biopszichoszociális komplex rehabilitációs folyamata.
Ez egy módszertant is jelent, amit ők kitaláltak és összeraktak? Tulajdonképpen a nagyon csúnyán akarok fogalmazni egy franchise, amit a világon mindenfelé be lehet vetni, ahová ilyen menekültek érkeznek?
Vagy? Éppen ez a szép benne, hogy minden traumaközpontnak az önállósága megmarad. Úgyhogy egy ilyen csináld magad mozgalom jelleggel alakult ki ez a világháló, mert ma már 162 traumaközpont működik. Ennek a szervezetnek, az IRCT-nek az égisze alatt a világban, és mindenütt mások a módszerek. A módszerek egyben hasonlóak, hogy pszichoterápiás, rehabilitációs módszereket használunk, a pszichoterápia nagyon széles skáláját alkalmazzuk náluk, illetve a pszichiátriai gyógyszerelést, de egy-egy traumaközpontban mindig vannak fizikoterapeuták, vannak mozgásterapeuták, nonverbális terapeuták, azoknak is a nagyon széles terápiás fegyvertára szabadon használható, hol mi válik be jobban, miből lesz az úgynevezett nagybetűs best practice, azaz jó gyakorlat.
Az ukránok közül nagyon sokan tovább mennek innen, de mégis azért talán el lehet csípni egy-egy napot, amikor tudnak velük foglalkozni. Ennyi idő is elég arra, hogy egy picit segítsenek nekik, átlendítsék a következő állomás felé?
Nemrégiben dolgozták ki az együléses terápiás módszert, a single session therapy. Tehát, hogy egy ülésben is lehet fókuszálni egy problémára, amit a beteg a legsúlyosabbnak érez, és abba azt egy kicsit felbontva, a beteg általános állapotát egy kicsit megemelve tudjuk őt tovább küldeni. Sokszor nincs is szükség további beavatkozásra a szakirodalom szerint.
Mennyire nyitottak ezek az emberek erre a segítségre, és függ-e ez attól, hogy milyen kulturális háttér, illetve milyen iskolázottságúak?
Az iskolázottságtól nem függ érdekes módon. A kulturális háttértől valamelyest függ, hogy mondjam azt. Inkább a kulturális hagyományoktól függ. Tehát ahol például hallottak arról, hogy mi az a pszichoterápia. Éppen azért sokan idegenkednek tőle, hogy nem vagyok én pszichiátriai betegség, engem békén hagyni. Ott más módszerrel próbáljuk egy kicsit felpuhítani az embert, a személyt, hogy egy kicsit nem beszéljünk a múltról, problémákról, hát ha tudunk benne segíteni bármiben, amit ő fontosnak és sürgetőnek érez, amiben segítséget igényel. Úgyhogy vannak ilyenek is, akik alapvetően bizalmatlanok ugye a pszichoszakemberek irányában. Aztán vannak olyan népcsoportok, akik pedig boldogan fölnyitották a legnagyobb titkaikat is már az első beszélgetés alkalmával.
Nyilván akár tolmács, az orvosokról nem beszélek, de főleg a tolmács, vagy bármilyen más segítő, akit nem mindenki alkalmas, ez egy nagyon nagyon érzékeny terület. Hogyan választják ki azokat a tolmácsokat, akik például szinte észrevétlenek tudnak maradni, ahogy ön is mondta, és úgy segítik a munkát, mint hogyha ott sem lennének, mégis tökéletesen közvetítik azt is, amit az áldozat mond, és azt is, amit ön kérdez. Ön inkább hallgat, vagy kérdez?
Nyilván az adatfelvételnél az ember kérdez. De aztán, hogyha elkezdi a narratívát, elkezdi a történetet mondani a beteg, akkor nagyon sokat hallgatunk, és csak egy-egy szót bökünk közbe, amivel, hogyha elkanyarodna nagyon, akkor mederben tartsuk. A tolmácsok azok részben szaktolmácsok, tehát tolmács hivatásúak, foglalkozásúak, és ők megtanulták ezt egy bizonyos szinten, elsajátították ezt, hogy nem azért megyünk oda, hogy csinoskodjunk, hanem azért megyünk oda, hogy fordítsunk. Akik nem szakemberek, olyanok is sokan vannak nálunk, többen vannak nálunk. Egyrészt ők is, hogy úgy mondjam, megúszszák szárazon, tehát ne vonódjanak nagyon be. Másrészt viszont, hogy ez ne róluk szóljon, és az ő traumáikról, hanem ők csak átfolyassák magukon az információkat. Ez legalább egy olyan fél-egy év, amíg ezt úgy igazán magukévá tudják tenni a tolmácsok.
De vajon képes-e rá mindenki? Tehát nem fordult az elő, hogy azt mondta önnek egy tolmács, hogy elnézést, de tévedtem, én azt nem, lelkileg nem bírom.
Mondták, nem is egy. Nem is egy, hál' Istennek ez az elején kiderül egy néhány alkalom után. Tolmács elsírja magát, nem bírja, kialakulnak nála a vikárius traumás tünetek, tehát ugyanaz, mint a poszttraumás tünetek, csak talán kisebb mértékben. Úgyhogy nem, sokan nem tudnak ezzel megküzdeni. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy a tolmácsokkal ugye minden munkanap végén átbeszéljük a történteket, hogy egy kicsit könnyítsenek ők is magukon, és a traumás anyagot egy kicsit ki tudják önteni magukból.
Ezt ki lehet beszélni?
Nem lehet kibeszélni, ventilálni lehet, hogy hát akkor nekem ez volt, meg az volt az érzésem, meg milyen nehéz volt tolmácsolni, meg majdnem elsírtam magam, meg legszívesebben kimentem volna, de nem tudtam, hogy nem hagyhatom cserbe a doktornőt például. Ilyen is volt, de van, aki ott közben elsírja magát, és aztán a munkanap végén azt mondja, hogy nem bírja tovább, és nem. Volt olyan tolmácsunk, akik Xanaxot kért, hogy tudjon jönni dolgozni, ezért vitális a tolmácsoknak is, hogy szupervízióban legyenek.
Hogy néz ki egy ilyen szupervízió? Ez egy csoportos beszélgetés, vagy pedig személyes konzultáció valakivel? Nyilván ez egy bizalmi kérdés szintén, hogy kivel tudja az ember igazán megbeszélni azt, amitől nem tud szabadulni.
Persze. Van ilyen is, meg olyan is. Mi is adunk szupervíziót, és mi is kapunk szupervíziót. Több terapeutánk is jár mind egyéni szupervízióban, mind részt vesz a csoportos szupervízión. Most itt az ukrajnai háború alatt például külön szupervízora van a gyerekterapeuta csoportnak, mert az ő munkájuk azért nagyon más, mint a felnőttekkel folytatott munka. akinek igénye van rá, egyéni szupervízióba is megy, költséget, energiát és időt nem kímélve, mert hiszen tudják a terapeuta kollégák, és tudják, akik velünk dolgoznak, hogy ez az ő lelki épségük megtartása érdekében szükséges.
Az ön életében nem volt olyan pont, amikor azt érezte, hogy ez a családi viszonyrendszerre is rányomja a bélyegét, nincs türelme egy teljesen békés közegben lenni például?
Hála Istennek azért mi bőséggel képződünk, és mi magunk is ugye hosszú-hosszú terápiás folyamatokon kell, hogy átmenjünk. Ugye hozzá, mire elkészülünk, úgymond, tehát képessé tesz minket a szakma, és ez a számtalan évi képzés, ami gyakorlatilag az egész életünkön tart. És számtalan terápiás folyamat, amin mindannyian átmegyünk, illetve átmentünk.
De kialakul az emberben egyfajta természetes védekező képesség?
Igen, kialakul az a képesség, hogy becsukjuk az ajtót. És hogyha kilépünk a menekült szálló kapuján, akkor oké, még a hazafelé úton áthangolódunk, de mire belépünk a lakásba, letesszük. Úgyhogy otthonra nem mehet át semmi, ez borzasztó fontos, valamint itt nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy igen, ha teheti, mindenki menjen el sportolni, mindenki járjon hangversenyre, színházba, szórakozzon, legyen jó a partner kapcsolata, ha elfárad, azonnal menjen el szabadságra, mindenki pótolható. De mi soha nem kötözködünk, hogy hány nap szabadságod van. Eleget van, maradj otthon. Kb. Mikorra gondolod, hogy vissza tudsz jönni? Két hét? Két hét. Van, aki egy hónapig vonódik ki a forgalomból.
Ön hogyan töltődik?
Hasonlóképpen sportolok. Most hál' Istennek van egy gyönyörű szép unokám. Vele töltök egész napokat, vagy fél napokat. Megyünk sétálni a ligetbe.
De most a hosszú hétvégén is dolgozik.
Hát ez csak egy kicsi munka, mert egész nap az unokámmal voltam.
1996-ban, most már 26 éve működik ez az alapítvány, és nyilván van egy képe arról, hogy hogyan fogadja a magyar társadalom a menekülteket, hogyan változott ez alatt a 26 év alatt, hogy vannak jó menekültek, meg rossz menekültek. Ugye belénkéktek a képek, amik a keleti pályaudvarnál voltak, és láttuk azt is, hogy hogyan reagál a társadalom most az ukrajnai helyzetre, hogy ön szerint ez javult, vagy romlott, és hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy egy kicsit magát a társadalmat próbáljuk érzékenyíteni?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy a társadalom az érzékeny. Az érzékeny, hiszen azért nagyon sokan kinyitották az otthonaikat, nagyon sokan szaladtak a pályaudvarokra, és azonnali segélyeket, segélycsomagokat adtak. Úgyhogy ez az önzetlen, önfeláldozó attitűd, ez ami most volt, és még mindig van, igaz, már egy kicsit csendesebben, ez páratlan volt. De hát voltak ennek előhangjai is, ugye 2015-ben is nagyon sokan megmozdultak és segítettek nagyon sok embernek. Hát egy kicsit valahogy úgy ketté vált a társadalom, hogy vannak akik kinyitják az otthonaikat, és vannak, akik meg még jobban bezárják az otthonaikat. Én azt hiszem, hogy akik elzárkóznak, azok elzárkóznak, ott nem nagyon lehet kaponyításra késztetni őket jelenleg. Hogy mi lesz a későbbiekben, azt nem tudom. Én nagyon szeretek tanítani, hiszen nagyon sok olyan tudásanyagunk gyűlt össze, amit érdemes átadni a következő generációknak, hogy hát ha többen esetleg akarnák folytatni ezt a fajta munkát, és aki ilyen nagyon súlyos ember közé, tehát ember-ember által elszenvedett traumák gyógyítására adná fejét, az már készen kapjon sok minden módszert, lehetőséget.
De nem tervezi még a visszavonulását?
Hát lassan tervezni kéne. Lassan tervezni kéne, mert azért mindannyiunk felett ketyeg az óra.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben dr. Hárdi Lilla orvos pszichiáterrel, a Cordelia Alapítvány vezetőivel beszélgettem. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!